És mini heti szakaszához érkeztünk el Mózes harmadik könyvében, és egy hosszabb ünnepi rész után vagyunk, hiszen Peszak ünnep körével mindig ünnepi tóra szakaszokat, illetve haftarai részeket olvasunk fel. És most ezután, hogy véget ért ez az ünnepkör, bár nem fejeződött be, csak ennek a Peszak ünnepnek van vége, hiszen folytatódik az Ómer számlálással és a záró ünneppel, ami majd Savuot, a törvényadás ünnepe lesz. De most, ahogy még a számlálásban vagyunk, ez alatt a 49 nap alatt egy viszonylag ünneptelen időszak van, így folytatódik Mózes harmadik könyvének az olvasása a zsidóságban. És elérkeztünk a Smini heti szakaszhoz, amelyik a harmadik könyv 9. fejezetének az első versétől kezdődik. És lőn a 8. napon, hogy szólítál Mózes Áront és az ő fiait és Izraelnek véneit. A 8., ennyit jelent a Smini. És itt, ebben a heti szakaszban nagyon részletes leírás van arról, hogy hogyan történt meg a papok áldozat bemutatása. Ugye említettük, és szó volt arról, hogy ez a könyv tulajdonképpen az áldozatokról, az áldozat bemutatások leírásáról szól, és nagy mértékben arról, hogy Izrael népének, és azon belül a papságnak is, hogyan és miként lehet megtartani az Istennel való kapcsolatot. Hiszen az áldozati formák és az áldozatok bemutatása és megélése, ez mind-mind az Istennel való kapcsolat mienségéről, megerősítéséről, személyességéről szól, és az áldozat bemutatások valóban mind arról szólnak, hogy az Isten és ember közötti kapcsolat erősödjön, mélyüljön, egyre inkább bensőségesebbé váljon, egyre jobban meg tudja élni az ember azt a személyes kapcsolatot Istennel, amit eddig, ugye Izrael fiai sem éltek meg, hiszen eddig Mózestől, mint közvetítőtől kapták a törvényszavát, az utasításokat, a rendeleteket, a parancsolatokat, de elérkeznek egy olyan fázisba, amikor már önmaguk kell, hogy megéljék a hitéletüket. És az elmúlt hetekben, amikor az áldozat bemutatásokat vettük elő, akkor erről is tettem említést, hogy mennyire kezd ez az egész személyessé válni. Hogy mennyire szüksége van az embernek arra, hogy ne mások által tájékozódjon a hitvilágban, hanem személyesen meg tudja élni az Istennel való kapcsolatát. Ne másoktól kérjen útmutatást arra, hogy milyen legyen az Istennel való személyes közössége, hanem önmaga tudjon felépíteni egy kapcsolatot Isten és önmaga között. És a Mózes harmadik könyvében az áldozatbemutatások pontosan erre világítanak rá, hogy amikor már ilyen önálló életet él Izrael, és amikor már ilyen önálló hitéletet él az ember, és már nem a kezdeti stádiumban van, hogy nem tudja, hogy merre igazodjon el, és még szüksége van tanácsokra, szüksége van elé élt bizonyságokra, de eljön az az időszak, amikor igen, önállóan kell már ezeket a hitbeli lépéseket megélnie, a hitéletét önmaga építi föl, és önmaga felelőssége már az, hogy milyen is lesz az Istennel való kapcsolata. És most érkezünk el ahhoz a ponthoz, amikor ugye eddig csak az áldozatok bemutatásáról és az áldozat bemutatások leírásáról volt szó, és most eljutunk oda, amikor már tevőlegesen megteszi az ember mindezeket, és konkrétan megteszi a papság mindezeket. És itt számukra egy olyan leírást ad itt a 9. fejezet, nagyon részletesen, hogy mikor, milyen áldozatokat mutassanak be. Az elmúlt évek során kitértem erre, hogy az áldozatok miket jelentenek, mit jelent a kos, mit jelent a bak, mit jelent a juh, melyik állatnak milyen szimbolikus jelentése van, és ezeknek a szavaknak a magyarázatáról elég részletesen esett már szó. Ami engem most megfogott ebben a heti szakaszban, az két gondolat. Az egyik, hogy időben is egy nagyon érdekes párhuzam vehető észre, hiszen ahogy Pészach utolsó napjántól kezdve kezdjük el számolni az időt, akkor pontosan 8 nap telt el. Tehát ahogy vége volt az ünnep utolsó napjának, onnantól kezdve ma vagyunk a 8. napon, és egy érdekes egybeesés, hogy pont a Smini heti szakaszát vesszük el, ahol pont a 8. napról van szó. És ez hívta fel a figyelmet arra, hogy mit is üzen ez a 8. nap. Nagyon sokat beszélünk az új kezdetéről, hogy a 8. az mindig a 8-as szám önmagában a zsidóságban az új kezdetét jelenti. De azon túl valahogy mégis egy olyan üzenete van ebben ennek a 8-asnak a számomra, hogy itt egy folytatás, nem is egy rendkívüli újdonság kezdődik, hanem beállunk egy folyamatba. Hiszen, hogyha egy fektetett 8-asról beszélünk, akkor a végtelenségről, az örökké valóságról beszélhetünk, és tulajdonképpen itt nem más történik azáltal, hogy a papok bemutatják az első áldozatokat, hogy elkezdődik egy folyamat. Elkezdődik egy folyamat, aminek Izrael fiai a részesei lesznek, aminek dinasztiáról dinasztiára a papság részese lesz, amelynek mi Krisztus által szintén a részesei vagyunk. És mi ez, aminek a részesei vagyunk? Ugornék egy kicsit a 9. fejezetben a 7. versre. Áronnak pedig mondta Mózes, járulj az oltárhoz, és készítsd el a te bűnért való áldozatodat, és egészen égő áldozatodat, és végezz engesztelést magadért és a népért. Készítsd el a népáldozatát is, és végezz engesztelést érettük is, amint megparancsolta az Úr. Járulj az oltárhoz. És ez a héber kifejezésben úgy szól, hogy jöjj közelebb. És számomra ez volt egy gondolatébresztő sor a mai heti szakaszhoz és a mai kijelölt részekhez. Jöjj közelebb. Csak úgy tudod folytatni mindazt a munkát, amivel Isten megbízott, ha közel vagy. És az emberben van egy olyan, hogy volt egy ünnep, megéltük úgy, ahogy megéltük a Pészachot, megéltük úgy, ahogy megéltük a húsvétot, a feltámadást, megemlékeztünk, megvolt, és az ember hajlamos arra, hogy igen, fölmentünk Isten elé, megünnepeltük, úgymond szimbolikusan ott voltunk előtte, fölmentünk Jeruzsálembe, hiszen zarándok ünnep egyike Pészach, ott voltunk Isten színe előtt, jó volt, töltekeztünk, és akkor úgy visszamegyünk. És ez a heti szakasz pont arról szól, hogy ott voltál, meg volt, akkor gyere még közelebb. Ne visszafele menj, ne elmenj, ne esz vissza ezekbe a hétköznapi, monoton, mókuskerék adta dolgokba, hanem ha egyszer megélted a közelséget, akkor gyere még közelebb. Az ünnep az nem arról szól, hogy kiemel minket a hétköznapból, hanem az ünnep által kerülhetünk még közelebb Krisztushoz, még közelebb Isten akaratához. De amikor vége van egy ünnepnek, nem visszazuhanunk a hétköznapokba, hanem tudjuk még inkább építeni, még jobban mélyíteni a szellemi kapcsolatunkat Istennel. Amikor egy úgynevezett ünneptelen időszak következik, akkor nem a szürke hétköznapokat kell megélnünk, hanem pontosan az ünnep által felkészülünk arra, hogy még közelebb járuljunk az oltárhoz, még közelebb mehessünk Istenhez. Hiszen a hívő életünknek pont ez a célja, hogy egyre közelebb és közelebb kerülni Isten akaratához, egyre jobban és mélyebben megismerni az ő törvényét, az ő szavát, az ő kijelentéseit. Ez pedig akkor sikerül, és akkor válik valósággá, hogyha közel megyünk. Egy olyan kifejezést, egy olyan felszólítást kap itt Áron, ami kicsit érthetetlen is, hiszen ott voltak az oltárnál, hiszen már történt a bemutatása az áldozatuknak, hiszen már történt a gyakorlati kivitelezés, és mégis kap egy ilyet, hogy jöjj közelebb. Jöjj közelebb. És ebben a jöjj közelebben, ebben a hívásban ott van az, hogy ne csak csináld formálisan a rituálékat, hanem jöjj közelebb, legyen a tiéd, azonosulj vele. Ne csak a formalitását érd meg annak, hogy igen, eljövök egy szombati alkalomra, vagy meghallgatok egy tanítást, hanem akkor, amikor ott vagy, jöjj közelebb. Jöjj közelebb, elsősorban a szellemeddel, légy közel, aztán jöjj közelebb a gondolataiddal, az érzéseiddel, jöjj közelebb, akár fizikálisan is, jöjj közelebb, jöjj az oltárhoz. És amikor valóban egy felfokozott, feltöltekezett, és tényleg szellemben is megélt ünnep után vagyunk, akkor ne lefele menjünk, és ne csak álljunk meg azon a szinten, hanem jöjjünk még közelebb. Istennek pontosan ez a terve is, és az akarata is azzal, hogy ő kijelentette az ő szavát és törvényeit, és azzal, hogy adta ezt a kapcsolati formát ebben az időszakban, az áldozatnak a formáját, pontosan ez volt vele a szándéka, hogy jöjj közelebb. Jöjj közelebb, hagyd, hogy tudjak üzenni, hagyd, hogy tudjak adni, és légy készé arra, hogy elfogadd azt, amit adok. És amikor a közelségről van szó, akkor számomra egy olyan közelséget ad ez, hogy igen, legyek ott, jöjjek még közelebb a szellememben, a lelkemben, a testemben, abban az egységemben, aki én magam vagyok, az egész lényemben egyre inkább közelebb, közelebb az oltárhoz, közelebb ahhoz, hogy véghez tudjam vinni azt a feladatot, amit Isten rám bízott. Ne csak úgy immelámmal, és ne csak egy megszokással, egy rituáléval, hanem valóban azzal az átéléssel, hogy ez az enyém. Hogy ez az én részem, ez az én feladatom, ez az én köröm. És amikor az ember Krisztus testét, és Krisztus testében az ő helyét is be tudja azonosítani, hogy igen, ez az én helyem, ez az én feladatom, ez az én részem, ezt én csinálom, akkor közelebb tud jönni. Akkor jön közelebb. Amikor az ember csak úgy szemlélője a dolgoknak, csak úgy tisztes távolságból figyeli a dolgokat, addig nem tud részes lenni. Akkor leszek részes, és ahhoz, hogy részes legyek, az kell, hogy igen, jöjj közelebb. És úgy gondolom, hogy ez a felszólítás, ez mindannyiunknak érvényes minden időre. Minden időre és minden időben, nem csak ünnepek alkalmával, hanem pont egy ünnep elteltével, a hétköznapok kellős közepén, ott van a felhívás, hogy jöjj közelebb. Jöjj közelebb. Ne menj el, még közelebb gyere. Ne visszamenj, hanem még közelebb gyere. Még közelebb gyere, hogy még többet tudjak neked adni. És aztán a tórai részek nagyon drasztikus váltásokat tudnak hozni, hiszen Mózes második könyvében is, amikor a Isten kijelentette és kinyilatkoztatta a törvényét, és szinte valóban megnyílt az ég és föld, és találkozott szinte az ég a földdel, és akkor hirtelen jött egy aranyborjú építés, egy bálványimádás. Most is jön egy ilyen drasztikus huszárvágás, hogy amikor a legbensőségesebb Isten élményt élheti meg az ember, egyszer csak megjelenik Nádáb és Abihu, akik saját maguk is hozzák a tüzet, hogy ők is töményezzenek. A történetet ismerjük, nem szeretném részletezni, csak azt a kontrasztot érzékeltetni, hogy amikor Isten ad egy nagyon mély és nagyon bensőséges kapcsolatot, akkor mindig ott lesz az a kontraszt, hogy van az ellenkezője is. Megélheted a tisztát, a jót, a szépet, a tökéleteset, és Isten mindig megmutatja, hogy de megélheted az ellenkezőjét is. És nem csak mindig ugye a happy és a rózsaszín köt folyt a keresztény élet, hanem igenis Isten mindig megmutatja, hogy én adom a tisztát, a szentet, a tökéleteset, az igazat, de ha te az önmagad által választottat akarod csinálni, az én nevemben, annak ez lesz az eredménye. Annak egy aranybúrű lesz az eredménye, annak egy nádár és ahogy hú megégése lesz az eredménye. És én úgy gondolom, hogy ezek mindig figyelmeztető jelként vannak számunkra leírva, hogy van az ő általa adott, de mindig meg fog jelenni, amikor te megkapod az Isten által adottat, és megéled azt a szentet, és szépet, és tisztát, akkor mindig mellette meg fog jelenni egy kínálat, meg fog jelenni egy ugyanolyan köntösbe bújt, ugyanolyan szépnek mutatkozott, de nem tőle jövő kínálat, aminek mindig, ugye láthatjuk az eredményét, tulajdonképpen az ítélet lesz. És a jó és rossz egymás mellettisége, én úgy gondolom, hogy ez az itteni földi életünkben vele jár. Nem mondhatjuk azt, hogy csak minden fehér és tökéletes, igenis ott van a fekete, és látnunk kell a rosszat is. De amikor ez a szakasz véget ér, a 10. fejezet lezárul, akkor egy nagyon érdekes része folytatódik a smini heti szakasz, a 11. fejezettől kezdődően egészen a szakasz végéig a tiszta és tisztátalan állatok közötti különbséggel. És ez azért lett számomra egy kicsit érdekes, mert ugye ennek nem sok köze van az áldozat bemutatáshoz, hiszen innentől kezdve a 11. fejezettől folyamatosan olyan részeket láthatunk majd, ami már nem kapcsolódik kifejezetten, tevőlegesen az áldozat bemutatáshoz, hanem nagyon is konkrétan az ember személyes életére szól. Itt a 11. fejezettől arról van szó, hogy mit ehetsz és mit nem. És egyáltalán nincs említve az, hogy ezeket az állatokat beviheted áldozatra bemutatni, sőt, ezeket mutasd be Istennek áldozatul. Nem, egyáltalán nem. Mondhatni azt, hogy innentől kezdve szinte csak arról beszél, hogy az ember fizikális életében, ami éri őt fizikálisan, azt hogyan élje meg. Kezdődik itt a tisztátalan állatokkal, majd a következő heti szakaszok is folyamatosan arról fognak szólni, hogy amikor fizikális tisztátalanságok jönnek az ember életébe, akár poklosság, vagy akár bármilyen mondjuk halottal való érintkezés, vagy bármi, akkor mit tegyen. És ennek semmi, de semmi köze nem lesz a szentélyhez. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az első 10 fejezet az itt Mózes 3. könyvében, ami arról szól, hogy a szentélyen belül az Istennel való kapcsolatodat hogyan éld meg, és utána megint egy ilyen nagy vágás, mintha semmi köze nem lenne már az elkövetkező 20 akárhány fejezetnek a szentélyhez, hiszen csak is az egyéni problémákat fogja taglalni, hogy hogyan old meg azt, ha ilyen és ilyen tisztátalansággal találkozol. És az embernek feltűnik első olvasatra, hogy akkor most hogy van ez? Most akkor az első 10 fejezet szólt arról, hogy Istennel legyünk, meg hogyan legyünk kapcsolatban, és akkor innentől kezdve már csak az egyénről, az individuumról, a saját magam életéről van szó. És hogyha egy picit összefűzzük a szálakat, akkor nagyon is rájövünk, hogy nem, nagyon is összekapcsolódik az Istennel való kapcsolatom mienségére az, amik majd itt a következő fejezetben már egyénre szabottak lesznek. Ugyanis itt végig arról fog szólni, hogy mi lesz a tiszta, és mi lesz a tisztátalan. És ezek előfeltételei lesznek annak, hogy meg tudjam élni az Istennel való kapcsolatot, vagyis az áldozati rendszernek az előfeltételeit sorolja majd föl a könyv folytatása. Ugyanis addig, amíg az ember nem tisztázza önmagában, a gondolataiban, az érzéseiben, a szellemvilágában, hogy mi a tiszta, és a fogalmakat nem teszi a helyére, addig felesleges lenne bármiféle áldozati rendszerről, bármiféle Istennel való kapcsolatról beszélni. Nagyon is össze fog függni az első 10 fejezet az utána lévő szakaszokkal, amikor kifejezetten a tisztátalanságról és a tisztaságról fog majd szólni. Ugyanis a részletes leírások, amik ugye az ember fizikális életét veszik körül, mind-mind arról fognak szólni, hogy elkülönítse a profánt a szenttől. És hol kezdené máshol, ha nem az ember személyes életében? Igen, elkezdi azzal, hogy mit veszel magadhoz. És most itt nem is megyek bele itt a kósersági kérdésekbe, mert akkor egyből elmehetnék egy farizeusi szőrszálhasogatásba. Ennek az egésznek a lényege az, hogy mi az, amit te magadhoz veszel szellemben, lélekben. Mi az, ami a szellemvilágodat élteti? Tiszta-e az? Tiszta-e Isten előtt az a tanítás, amit te hallgatsz? Tiszta-e az a gondolat Isten előtt, amit te az igéről gondolsz magadnak? Tiszta-e az, amit te magadhoz veszel? És nem feltétlenül a fizikális ételekről beszélek, hogy most műanyag kaját eszel, vagy sem, hogy disznóhúst eszel, vagy sem, hogy teljeset a húsossal, vagy sem, mert ezen elbukik az ember, és elcsúszik. A lényege az egésznek, és az egésznek az üzenete az, hogy mindaz, amit olvasol, hallgatsz, akár médián keresztül, akár könyvön keresztül, bárhonnan, amik jönnek információk, és rád zúdul a gondolataidra, az érzéseidre, a lelki világodra, az mennyire lesz tiszta? Mit fogadsz be magadba, és tudsz-e disztingválni, tudsz-e különbséget tenni a tiszta és tisztátalan között? És igazából ez az, amit ez a heti szakasz a végén kifejt, hogy ugye látod azt, hogy Áron bemutatja az áldozatát, látod az elején a heti szakasznak azt, hogy mennyire közeli Isten élményt élnek meg, és valóban mennyire megjelenik Isten szentsége, hiszen ő maga szól, hogy jöjj közelebb, és amikor az ő közelségéről van szó, akkor valóban ott van az ő tisztasága, az ő szentsége. Aztán jön egy Nádáb és Abihú, megmutatja azt, hogy mi van akkor, ha nem vagy tiszta, és onnantól kezdve valóban leírja azt, hogy mi az, ami által az ember lelke, az ember szellemélete tiszta lehet, mit vesz magához, és mi az, ami őt tisztátalanná teheti. És én úgy gondolom, hogy a mai életre aktualizálva, amikor ilyen hihetetlen hírforrásban és ilyen híráramlásban élünk, és ilyen nagyon szertágazó kapcsolatrendszereink vannak, akkor egy picit álljunk meg, és nézzük meg azt, hogy mi az, ami tiszta, és mi az, ami tisztátalan. Mi az, amit én magamhoz veszek szellemben, és azáltal akarom építeni az én hitéletemet, az tiszta-e, vagy tisztátalan. És nem akarok megnevezni senkit, meg egyetlen egy gyülekezetet sem, meg egyetlen egy tanítót, se prédikátort, se senkit, csak az ember önmagában ezt érzékeli, és Isten beleültette azt a természetes kontrollt. Én úgy gondolom, hogy tudja azt, hogy mi az, ami tiszta, érzi azt, hogy ez tiszta, és érzi azt, hogy ez tisztátalan. És ugyanígy a gondolati szinteken is, az érzések megjelenési szintjein is érzi azt, hogy mi az, amit magához vehet, hogy ez egy tiszta érzés, ez egy jó érzés, ez épít, és ezt tudom, hogy ez az Istennel való kapcsolatomban is jó, és mi az, ami már nem. És amikor ezek a dolgok valóban letisztulnak, és elválik egymástól a fekete és fehér, és elválik egymástól a tiszta és tisztátalan, akkor ott tudunk lenni újból, ahol Áron volt, hogy elhangzik az a szó, hogy jöjj közelebb. És én kívánom mindannyiunknak, hogy ezt éljük meg. Amikor folyamatosan fogjuk most venni a heti szakaszokban a tiszta és tisztátalan kérdését, és különböző szintereken fog ez megjelenni, akkor erre gondoljunk, hogy miért szükséges ez, miért beszél egyáltalán Isten erről, Azért, hogy te közelebb tudj menni. Hogy te közelebb tudj kerülni hozzá. Mert a hívó szó felőle mindig ott van. Jöjj közelebb! Jöjj közelebb! És ahhoz, hogy közelebb tudjak menni, nyilván az ember érzi, hogy tele van tisztátalansággal. És itt jön be az, amit, amiről annyira sokat beszéltünk, és annyira sokszor említik, bár jó lenne még részletesebben kifejteni. Itt jön be a Krisztus által betöltött törvénynek a kérdése. Itt jön be az, hogy mit jelent az, hogy az összes áldozatot betöltötte. Itt jön be az, hogy az ő megváltás és az ő vére által meg tudom élni azt, hogy közelebb tudok menni. Mert ő az, aki a Szent Szellem által megmutatja, hogy mi a tiszta és mi a tisztátalan. És meg fogom érteni ezeket, hogy mi számít Istennél tisztának és tisztátalannak, és meg fogom tudni élni Krisztus megvilágításában és a Szent Szellem útmutatásában azt, hogy jöjj közelebb, meg fogom tudni élni. És én kívánom mindannyiunknak azt, hogy meg tudja élni, jöjj közelebb.
Elég milyen hosszad a heti ige szakasz. A tisztátalannak a kérdését az, ami most megfogott engem, de én mégis a haftárához szoktam mostanában visszatérni. A haftára pedig nem más, mint egy nagyon érdekes esemény. Nem igazából volna szükséges felolvasni a haftárát, hiszen mindenkinek joga, lehetősége és elérhetősége a 2 Sámuelben történő haftárának a elolvasása, különben is, hogyha nem halad valaki heti szakasszal és a haftaráknak az olvasásával, igencsak kimarad bizonyos üzeneteknek a megértéséből. Tiszta, tisztátalan, és én 2 kérdést teszek föl az előzőek után. 1. Hol vagy? És a 2. pedig azt, hogy tudjuk-e, a tiszta és tisztátalan között van egy harmadik tényező, amit úgy hívnak, hogy alkalmas. Tiszta, alkalmas, tisztátalan. Hiszen amikor a haftárát a proféterész olvassuk, ott nem másról van szó, mint Saulról, mint Dávidról és Jonatánról, és vissza kell mennünk a történetbe, és egy kicsit ilyen laza akarok lenni, nem kiemelni egy bibliai verset, és az körbe rajzolni, mint a Sejem Gubot, a Sejem Hernyó, hanem egyszerűen kibontani, ha lehet, akkor lazán, hogy most tényleg ilyen hosszú után azért egy kicsit könnyedebbek legyünk. Tehát van egy történet, a név királyt akar, Saul, mint olyan nagyon szép, alkalmas erre a feladatra, hiszen Isten szerint is alkalmas, de a név szerint különösen alkalmas, hiszen olyan, mint a környező népeknek a celebjei, akarom mondani, királyai, akik tetszenek a népnek. Ugye Isten helyett az jóta emberi királyság ugyanolyan kell, mint a világnak, ugyanolyan kell, mint a szomszédos népeknek. Tehát itt felmerül már is az, hogy Isten szerint van egy alkalmas ember, aki még a tiszta és tisztátalan kérdésben bizony csak intésként jelenik meg, amikor végül is maga a proféta Sámuel elmondja, hogy a királynak tud meg nép, ez lesz a következménye, elviszi a gyerekeid, lányaid, stb. Stb. Megtaláljuk a 8. fejezetben emlékeim szerint. Megvan a királynak a kritériuma, hogy mire fogja használni azt, ami a népét tud meg. Tehát tulajdonképpen Isten mindig is előrejelzi azt, hogy ez tisztátalan lehetősége benne van. Tehát Sault még nem ítélte meg, Saul alkalmas volt, és amikor sok helyen valóban királyt válasz valaki, valakit pásztorul, vagy bárminek is nevezett felüljáróként használ, királyi idézőjelben mondott állapotba, helyzetbe hozza, akkor Isten azt mondja, jó, legyen, de tudd meg, mi a következő lépés, a lehetőség. Ha te olyan embert választottál, aki elbukik, akkor annyi, benne volt Saulban is a lehetőség. Benne volt bizony, Isten megengedte. Ez a Istennek a megengedő akarata, és a megengedő akaratnál van egy folyamat, a tiszta és a tisztátalan ki fog derülni. De nem látatlanba, hanem Isten mindig előre jelzi. A mi életünkben a tiszta és tisztátalan esetében ott van maga Istennek az igéje, ott van, hogyha ismerik, akkor tudjuk, mi a tiszta, tisztátalan, tehát már észrevehetjük embereknél, már észrevehetjük azt, hogy most ez félrebeszél tanítás címén, vagy a politikát összekeveri a szakszervezettel, most nem akarok viccelődni, és nem akarok konkrétizálni, összekever mindent, akkor ott valami nem stimmel, ott valami nem kosor, ott tisztátalan van. Tehát az alkalmasság. Alkalmas volt nagyon-nagyon sok pásztor, nagyon-nagyon sok prédikátor, nagy ember, teológus, akármi. Sőt, politikai vezetőkre is mondhatnám, alkalmas volt. Alkalmas volt, de Isten megadta a feltételt. Ha valaki teszem, az hatalomra jut, akár egy gyülekezet életében, akárhol, számolj azzal, hogy ez a veszély van. Számolj vele, ember. Tehát figyelj rá, és megvárjuk, míg kiderül, hogy most ő merre, melyik irányba megy. Ez így van a társadalomban, így van az egyházakban, így van a gyülekezetben, így van a személyes kapcsolatokban. Lehet belőle akármi is, alkalmas. Akár egy hétköznapi esetet is hozhatnék, hogy megjelenik egy hajadon lánynak az életében egy fiú, lehet alkalmas, hiszen mindene megvan ahhoz, hogy férj legyen, de várjuk ki a végét. Mert van egy lehetőség erre, meg arra, van egy törvényszerűség, van egy törvény, amit ha ismersz, akkor tudod jól, hogy itt azért már biztos, hogy az én esetemben királyom nem lehet, akarom mondani, férjem nem lehet. Tehát a történet arról szól, hogy az előzővel ellentétben Peszak után nem ünneptelen idők vannak, hát ünnepes idők vannak, tekintettel arra, hogy a zsidóság minden hónapban a újholdat megünnepli Rosh Hodest, és minden hónapban előkerül ez a történet, amikor ülnek az ünnepi vacsoránál Saul és az ő udvartartása, ahol előzőekben Dávid is ott volt, hiszen ő már ott volt, mint király, jelölt Istenbe, az alkalmasabb király, és az alkalmasság előtt, Dávid alkalmassága előtt Isten már tudta Saulnak a útját, és ebben a szituációban, ami ebben a profétai részben van benne, nem más történt, szép magyar szóval Saul be volt már kattanva. Akarom mondani, idegen szellemiség, mint hatalma alá került, és miért került oda? Mert kiderült, hogy az alkalmassága tisztátalan lett. Azért lett tisztátalan, ugye, mert egy kicsit saját sebre dolgozott, egy kicsit engedetlen volt Istennek, egy kicsit a két idegen tűzzel játszó jut eszünkbe ilyenkor, Nadab és Abihu. Ugyanez a történet, hogy megvolt a papír lehetősége mind a két embernek, Nadab Abihu esetében, megvolt az esetősége Saulnak is, de rosszul lépett. A saját szándékát, a saját akaratát lépte meg, és ebben a pillanatban történt az, hogy az alkalmaság alkalmatlanná vált. Ebben a pillanatban. És én ezt akármikor el tudom mondani, hogy ezt lehet-e látni, akár ma, akár tegnap, akár holnap, hogy nagyon sok ember ezen elbukik, amikor a saját alkalmasságát saját célra használja. És lehet legyen az gyülekezet vezetője, lehet legyen az politikus, lehet legyen az vállalatigazgató, mit bánom, kicsoda, egyszerűen bármilyen ember abban a pillanatban az alkalmasságát Isten tervében elveszíti. És Isten gondoskodik arról, hogy már ott van a másik. Már ott van. Isten a folyamatosságról gondoskodik mindig. Na most a folyamatosságnál jön egy másik kérdés, hogy itt van Dávid, itt van Jonatán, és itt van Saul, mondjuk a többiekről nem igazából kell beszélni. Sorban mindenki úgy a helyére kerül, hogy megismerhető lett. Saul fogja a dárdát, bum. Egyértelmű, gyilkos szándéka van. Ő ragaszkodik ahhoz, hogy övé maradjon a hatalom. És ragaszkodik még ahhoz, hogy nem csak az övé legyen a hatalom, hanem a gyerekén keresztül folytatódjék a hatalom. Hiszen jól lekapja a ráváról a saját fiacskáját, Jonatánt, amikor azt mondja, hogy hol van Dávid? Miért nincs itt az asztalnál? Mondhatnám azt, hogy már ebbe is bele lehetne sok mindent fűzni ebbe a kérdésbe, hogy hol van az asztalnál, hogy miért nem ünnepel az újholdnak az ünnepét a társasággal. Egyrészt már üldözve volt, már menekülnie kellett. A másrészt, hogyha egy kicsit bonyolítom a kérdést, akkor nem ülhetett ott, mert aki engem gyűlöl, azzal én nem ülhetek le ünnepelni Istennek az egyik ünnepét, nem lehetek ott. A másik pedig azért figyelmeztet arra bennünket, hogy van egy dávidi elhívás, hogy már te leszel a király, Isten már adott neked egy szolgálatot, és te tudod, ő is tudja, mindenki tudja, akkor nem neki meg Saulnak is levágom a fejét, hogy én vagyok a következő, úgyhogy húzzá el innét. Hanem el kellett neki menni, és még mindig volt egy idézőjelben mondott kegyelmi állapot, hogy mi történik ezek után. Valóban Saul, mint olyan, leszerepelt, valójában gyilkos szándék van, de még mindig van egy idő. Nem te mondod ki, hogy kérem a helyemet, hanem Istennek az ítéletét végig kell várni, ami bekövetkezik Saulon, és ez a mai napban is ugyanúgy érvényes. Az, hogyha egy Saul megszédül, aki alkalmas volt, de nem az, nem a te dolgod az, hogy levágd a fejét. Még ha feléd dobja a dárdáját, akkor sem. Ha feléd dobja a dárdáját, az annyit jelent, hogy meg akar ölni. A megölésre nem lehet ugyanaz a válasz, viszont én hamra fogom őt leszúrni. El kell mennem. El kell mennem, meg kell várnom, amíg Isten által és Istennel rendeződik a viszony. Valóban az alkalmasság és az alkalmatlanság kiderül. Valóban. Ez akár most mondhatnám konkrét és nagyon és nagyon konkrét esetnek, hogy mi a teendő egy hívő embernek ebben a helyzetben. Akár egy nagy gyülekezetben, akár egy országban, vagy bárhol. Nem a te dolgod Saulnak a kiirtása. Isten gondoskodik arról, ha valaki elszállt, ha valaki alkalmas volt, de nem Isten akaratában van, ő le fogja cserélni. És ez most nem a aktuális politika, vagy bármik a története, hanem sok esetben ott állnak az emberek, most mit csináljak. Tudom, hogy az az ember, aki épp egy gyüleket érjen át, megszédült, és. Teszem azt, az én szolgálatom, az én hitéletem ellen van. Az én küldetésem, elhívásom, stb. Ellen van, mint Dávid és Saul viszonya van. Mi a teendőd? El kell menned, és várakoznod kell. Igen, el kell menned, és várakoznod kell, addig, amíg nem rendelkeznek a házi viszonyok. El kell menni. Mert Isten gondoskodik arról, hogy a te küldetésed, feladatod el tud látni. Mindenképpen. És ehhez van egy másik szereplő, egy Jonatán. Egy Jonatán, aki tulajdonképpen a mai észre nézve hát elég húzós helyzetben van, hiszen normál esetben Saul utódja lenne, ő lenne a király. Sőt, ezért otthon ki is kapott apucitól, hogy miért játszottál össze a Dáviddal, miért engedted el Betlehembe, hiszen tudod jól, hogy az én akaratom, ami te veled van, az nem fog bekövetkezni, amíg ő él. Tehát már bűnrészessé akarja tenni. És persze ilyenkor bejön a másik kérdés, hogy ez hogy néz ki a mai világban? A mai világban úgy van, hogy bizony ott vagyok egy falusi gyülekezetben, tudom, hogy Saul a vezetője, tudom, hogy van valaki, akinek van küldetése, van Istentől elrendelt szolgálata, akkor én nem mehetek el, mert adott a helyzet, a családi kapcsolat, a gyülekezeti tehetetlenségi állapot, de kell szólni, te menj el. Nekem kell elindítani azt, aki a helyi viszonyokkal ellentétesen Isten akaratát végzi. Igenis, egy gyülekezeten belül szólni kell, hogy te menjél el. Nekem itt muszáj itt maradom XYZ helyzet miatt. Teszem azt a családom miatt. Sok minden változatot lehetne mondani. De tudod az, hogy Istennek vele van célja, akkor tessék elküldeni. És itt van az a bizonyos jelzés, amikor a kisgyerek megy a nyilvesszőkért, ebben a történetben Jonatán jön, két lehetőség közül az egyiket fogja közölni Dáviddal, aki bujdosik akkor még, és vagy a gyereket, ha előre küldi a nyilvesszőken túl, akkor mennie kell, ha meg visszatartja, hogy mögötte, akkor maradhat. Egyszerűen közölni kell a tényeket, hogy odáig, ameddig elér a nyíl, ott te veszélybe vagy. A nyílvesző mindig a hatalmat jelezte, hogy ameddig elér a nyíl, az hatalom. És ez egy virágnyelven történő beszéd volt, hogy húzzál ki, és tűnjél el a nyílvesző hatása alól. Menjél, veszélybe vagy. Igen, ezt egymásnak is lehet közölni. Igen, kell közölni, aki egy vallásos gyülekezetben van, bizony kell közölni, hogy Krisztus népe veszélyben van. Igen, igen. És Isten ezt mindig is garantálja. Garantálja, hogy lesz egy visszaigazolás, és Jonatánnak természetesen érdekes a története is, mert Isten még arra is gondoskodik, hogy ha akarta volna, se lett volna király, hiszen előtte meghalt a csatába. Tehát egy kérdés az, hogy hol a helyem. Ott a helyem, amikor Saul csinálja a újholdi ünnepséget, ott-e a helyem, azon az ünnepen, ahol tudom, hogy meg akarnak ölni? Krisztus népének ott a helye egy vallásos, Krisztus ellenes helyen? Kérdés. Ahol az ő hatalmát akarja megélni, és nem Krisztus hatalmát tanítja. Ott nekem az asztalnál van-e helyem? Nincs. De várakozó helyzetbe kell mennem, hogy ez az állapot változik-e, vagy valóban Istennek az ítélete mikor történik meg? Igen, ezt a változást nekem ki kell várni. Nem én intézem a változást. Nem az intézik, aki tudja, hogy most neki küldetése, elhívása van. De ez bármilyen viszonylatban elmondható, hogy akár a mai zűrzavaros zsidóságban, hol a helyed? Ott, vagy várnod kell. Például, hol a helyed az asztalnál, hogy jó hátba verjenek egy dárdával, mondjuk egy keresztény gyülekezetbe, vagy hol a helyed? Ezt rendezni kell. De egészen visszamehetek egészen le egy családi állapotig is. Hogy ott van egy szülő, aki féltékeny a saját gyerekére. Édes fiam, azt csinálod, amit én akarok? Nem, el kell menni. El kell menni. Tudnod kell, hogy Isten mit tervezett a te életeddel, és nem a apkirály fölötted a jó édes apukád. Nem az. És van egy várakozás, hogy ő fölnevelt téged, alkalmas volt, sok mindenre, de innét menni kell. De ennek nyilvánvalóvá kell lenni, hogy bizony, ha nem mész, akkor a király mindent meg fog tenni, hogy az ő akaratában, még az ő örökeseként is, az ő álmainak a folytatója legyél. El kell menni. Dávidnak el kellett ahhoz menni, hogy vissza tudjon jönni. El kellett menni, hogy egy üres helyre kelljen tudjon visszajönni, ahol átveheti jogosan az ő feladatát, az ő felkenését, a királyságát. És amikor erről a Haftárról beszélünk, és amikor Újholdról beszélünk, akkor gyakorlatilag egy új kezdetről beszélünk. Az új kezdődik, új kezdet ott kezdődik, hogy neked el kell menni. És úgy folytatódik, hogy vissza kell jönned. És ennek a történésnek maga Isten a levezetője, mégpedig úgy, hogy először szól, hogy tudd meg a királynak ezek a veszélyei, ezt fogja csinálni. Isten ismeri az embert, és az embernek megmutatta az embert. Íme, amit te akarsz, abban benne van, borítékolva a lehetőségek. Vagy alkalmassá válik Saul, vagy kiderül, hogy amit Sámuel proféta mondott a király kötelmeiről, az mind-mind be fog teljesedni. És a mi életünkben is ugyanígy van. Ha te embert választasz magadnak királynak, legyen az férj, pásztor, bármi, akkor ott a veszély. Ott a veszély. Követelőző lesz, saját céljaira és egyebekre fog használni. Hát tessék észre ezt érni, amikor lehet látni pásztorokat, gyülekezeteket, mindenféle építményeket, hogy mikor kezd el valaki saját célra, haszonra királykodni. A királynak a kötelmeit, mint olyan szépen érvényesíteni. Mondani ezt, hogy hogy lépjél balra, jobbra, hogy mi a feladatod sütőként, meg főzőként, meg szakácsnőként, meg takarítónőként, a mai korban mondhatnék egyéb más helyzeteket is, hogy kell prédikálnod a kisgyülekezetbe, és így tovább, akkor figyelj oda, mert az alkalmatlan, Isten szemében már alkalmatlan. Ez alkalmas, Isten szemében már tisztátalan. Már bevitte az idegen tüzet. Hány gyülekezetet mondjak hirtelen felsorolva, ahol már idegen tűz van. Nem kell több csak a világgal házasodni. Csak a világgal válvetve unióban mászkálni. És ott az idegen tűz, ami kioltja a másik tüzet, ami az alkalmasságot tisztátalanná teszi. Mert az alkalmasság tisztába válását úgy lehet észrevenni, és úgy látható, ha tudom, hogy nincs emberi akarat, nincsen királyi nagyzás és királyi vágyak, nincsenek hódítási szándékok. Nem ér le, hogy mondja ugye, a királynak a kötelmeibe, hogy ne legyen sok lova a királynak, ne hódítson, misszionáljon és egyebek, ne élje meg a progresszív hitéletet, hogy a számok törvénye elviszi, hogy mindenben a siker, a teljesítmény legyen a fontos. Ne. Ha ez van, akkor ez már nem Istentől való. Ha ez van, nem Istentől való. Számtalan missziónak és egyébnek átkeresztelt és átnevezett társulat progresszivitásában a sok lónak a tenyésztésével foglalkozik, hogy minél több területet el tudjon foglalni, lehetőleg még a másiktól is. Tehát látni kellene a királynak a jellemzőit, és nem kell mások, el kell menni a sámueli könyvekbe, proféciákba, el kell menni a Bibliába, és meg lehet látni, hogy milyen viszonyom lehet egy uralkodóval, és milyen viszonyom lehet egy olyan fennhatósággal, ami nem az uralkodást jelenti, hanem vezetéssel, amit Isten ad. Milyen egy magam választotta férj, és milyen egy Isten által adott férj. Milyen egy olyan testvéred, aki többet kapott Isten igéjéből, és melyik az, ami az Isten igéjét mondjuk egész másra használja, bár betű szerint tökéletesen ugyanaz. Meg kell érteni. Itt van előttünk a Biblia, itt van előttünk a kontroll. És itt van előttünk, hogy ezt a hármat valahol rendezni kell. Tisztátalan, alkalmas és tiszta. Minden ember alkalmas valamire. Isten alkalmasra tett valamennyünket valamire. De biztosította azt is, hogy kijelentette Isten igéjében, hogy mi a tisztátalan, és abban a pillanatban lehet, hogy neked alkalmas. De Isten nem akarja, hogy fölötted legyen. Nem akarja, és ő fogja leváltani. Ha te kéred, és a te elhívásodat, a te feladatodat akarod, és kéred, és elfogadtad Istentől. Dávid elfogadta azt, hogy ő király, kicsit nehezen, mert ő is maga ezen kicsit csodálkozott. Elfogadta, türelmes volt, ebben nem lépett, nem intézkedett, és így lehetett király. Az a király, amelyik tudta, hogy alkalmas, de ő akar valamit, illetve őt tették más emberek királyát. Ott bizony Isten másképp lép, mert az ő akarata, az ő felkent, kinevezett, megbízott embere mindenképpen el fogja foglalni a helyét. De nem kell megijedni, ha repül a dárda, nem kell megijedni, hogyha a hatalmas király Dávid hisztizik és démonizált módon dobálózik, nem kell megijedni. Tovább kell menni, várni, és Isten kezébe a döntés, hogy meddig tartja őt alkalmasnak. És a tisztátalanságot látni fogod, mert a dárda tisztátalanság, de látni fogod azt a kapcsolatot is, ami Jonatán és Dávid között volt. Amit nagyon-nagyon mérges vagyok, amikor arra mondják, hogy két férfi tiszta szerelme volt, dehogy is, hanem arról szólt, hogy van szellemi barátság, szellemi szeretet, ami túltesz a testi és a lelki érzelmi és egyében. Igen, két ember költ egy olyan szeretet kapcsolat van, ami Isten szeretete általi. És ez volt. És ez mind feloldja azt, hogy Jonatán király akart lenni ő is az apja nyomdokába. Feloldja azt, hogy nyírjuk ki, akkor mégis hát, ha én is az mégiscsak befutok. Kinyírta belőle az összes emberi vágyat és haszonlesés és minden, még az apjának a parancsát is. Még a családi hozományát is kiirtotta belőle, hogy királyi, hát mégis sorrendben én jövök. Kiirtotta belőle a szeretet. És ez a szeretet nem más, mint Isten szeretete. Ha ez van bennünk, akkor bizony egymást segítjük. Bizony egymást segítjük abban, hogy ne legyen hamis királyság alatt. Egymás segítjük abban, hogy mindenki a helyére kerüljön, ahol Isten elrendelte. Ez a szeretet, ami jó lenne, ha bennünk lenne. Mert mindentől megúv, mindent ez rendez. Ez a Jonatán és Dávid közötti szeretet. Megöli a gyilkos, démonizált, sauli gyűlöltet is. Ez kellene ma, ez a szeretet, hogy érezzük. Tudjuk, megéljük, egymás segítve, nem hatalomra jutassuk, hanem oda, ahol Isten akar bennünket látni.